Mispátim heti szakaszához érkeztünk el ezen a szombaton. Említettük az alkalom elején, hogy minden szombaton az alkalmunk témája az, amit a zsinagógában a zsidóság olvas, és most Mózes második könyvénél, második könyvében a 21. fejezetnél járunk, és a második könyv 21. fejezetének az első versétől kezdődik a Mispatim heti szakasz, amely így szól: ezek pedig azok a rendeletek, amelyeket elejtekbe kell terjesztened. Rendeletek, amit a héber szöveg úgy mond, hogy Mispatim, erről a szóról kapta ez a rész, ez a elég hosszú rész a nevét. De mégsem a rendeletek kifejezést használja a héber, hanem azt mondja, hogy törvények. És a beszélgetés alatt, az alkalmam előtt fölmerült a kérdés, hogy kell egyáltalán nekünk a törvény? Ha kell a törvény, hogyan kell a törvény? Ha nem kell a törvény, miért nem kell a törvény? Törvény kell-e, nem kell, pro-kontra? Én azonban egy picit most átfogóan szeretnék arról beszélni, hogy ez a törvényszakasz, mert hisz nevezhető annak, hiszen pontosan ez az a fejezet a heti szakaszok közül, amelyik a legtöbb törvényt tartalmazza a zsidó felosztás szerinti 613 törvényből. Egy kicsit átfogóan beszélnék arról, hogy tulajdonképpen mit is akar bemutatni ez a rész. Ugyanis, hogyha megnézzük ezt a 21., 22. és 23. fejezetet, tömény törvényrendeletről van benne szó, amit ha a ma ember elolvas, akkor úgy gondolja, hogy ez arra a korra adatott, tulajdonképpen azért, hogy erkölcsileg egy kicsit moralizálja és rendbe tegye az embereket, és ez a mai korban már igen nehezen aktualizálható. Főleg akkor, amikor ugye már minden mechanizmussal működik, gépesítve van, és azért itt meglehetősen olyan eszközök szerepelnek, amik abban az időszakban voltak használatosak. De ha az eszközöket kicseréljük, még akkor is vajon tudjuk-e aktualizálni ezeket a részeket? Miért adatott a törvény, hogy adatott a törvény, kell-e nekünk, és ha kell egyáltalán, hogy tudjuk betölteni? És nem palástolnám el az egészet azzal az egy mondattal, amit Jézus mondott, hogy azért jöttem, hogy betöltsem a törvényt, hanem egy picit megpróbálnám nem részleteiben, hanem nagyon általánosan felvázolni, hogy tulajdonképpen miről szól ez a három fejezet. Az elmúlt években nagyon sokszor belementünk részletekbe, és nagyon sok hanganyag hallható azokról a törvényfejezetekről, passzusokról, amik itt versenként szedik az egymáshoz való viszonyokat. Én most csak a fejezet címek szerint egy kicsit általános ismertetést szeretnék adni. Az első fejezet cím az a rabszolgákról való törvény, illetve az utána következő fejezet az emberülésről való törvény, ami a Károli Biblia felosztása szerint megy, illetve a harmadik ilyen alcím a testi sértésekről szóló törvény. Ezt a héber Biblia egy olyan összegzés alá veszi, hogy a személyi jogok. Ezek a fejezetek, ezek a részek az ember személyiségének a jogait rögzítik. Egy olyan alap gondolatot fejeznek ki, amely időtlen. Nincs időhöz kötve. Az ember a múltban, a jelenben és a jövőben is ugyanolyan ember lesz. Az érzései, a gondolatai, a vágyai, az akaratai épp úgy megnyilvánulnak ma, mint 2000-5000 évvel ezelőtt, és amíg világ lesz a világ, mindig is lesznek érzései. Akarata, gondolata, vágya. És ezek azok a szakaszok, amik az emberi személyiséget írják le, hogy tulajdonképpen milyen az ember, és hogy az embernek hogyan kell ezt a személyiségét, a lelki világát, az érzéseit, a vágyait, az akaratait kontrollálni? Hogyan tudja kordában tartani? Hogyan tudja keretek közé tenni? Hogyan tudja úgy megélni, hogy a másikat ne bántsa meg vele, de önmagába se tegyen kárt? Hogyan tudja úgy megélni az életét, a lelki világát, érzelmi világát, gondolatvilágát, hogy az jó legyen mind neki, mind a másiknak? Amikor ezt egy összefoglaló néven, ezt a 21. fejezetet úgy hívja a zsidóság, hogy személyiségi jogok, akkor úgy gondolom, hogy mindannyian el tudjuk azt képzelni, hogy az embernek mindig is volt személyisége, mindig is volt egy saját énje, akár több ezer évvel ezelőtt élt, vagy akár a jövőben fog élni. És ennek a működését, a mechanizmusát írja le itt ez a szakasz, hogy hogyan tud ez valóra válni, hogyan tud ez életbe lépni, és hogyan tud úgy működni, hogy az jó legyen. És amikor megyünk tovább a fejezetben, a 22. fejezet a kártételekről szóló törvényeket részletezi, illetve az emberiességi törvényekről tesz említést, amit a Héber Biblia egy olyan ciklus alá von, hogy a vagyoni károk. Vagyoni károkozások. És igen, az ember mindig is szert tesz valamire, ami az övé. Ami a birtokába kerül. Amit tudása által, akarata által, érzelmei által megszerez. Ami nem egy vele született, mint ahogy a személyisége és a lelkivilága és a gondolatai egy vele született adottságot hoz magával, hanem ez már arról szól, amit ő maga szerez meg. Ő maga megszerez egy tudást, megszerez egy tárgyi dolgot, megszerez valamit, és ezekkel a szerzett vagyonokkal hogyan éljen. És bármilyen korban élünk, akár 2-5 ezer évvel ezelőtt, akár a jövőben, akár ma, mindig lesz az embernek valami, amit megszerez. Volt is, van is, és lesz is. Akár tudást, akár értéket, akár élményt, akármit megszerez. Hiszen csak azzal, hogy él, már élményeket szerez, már megszerzi az érzék szervei által, az ingerei által a tudást, azáltal a vagyoni gyarapodást. És ez mindig is így lesz. Mindig fog szerezni valamit. A kérdés az, hogy hogy fog ezzel a megszerzett dologgal, tudással, megfogható tárgyi vagyonnal élni. És ezt a helyesen való élést részletezi a 22. fejezet. És a vége, a 23. fejezet pedig az igazságról, a felebaráti szeretetről és az ünnepek megtartásáról való törvény, amit így Károli egy passzus alá vesz, ami tulajdonképpen nem más, amit a Héber Biblia ír, hogy ezek az erkölcsi törvények. Úgy is szoktuk ezeket mondani, hogy ezek a lelkiismereti törvények, amik az ember szívébe vannak írva. És itt engem, ami úgy igazán megfogott, az ünnepekre való felhívás, és ebben a fejezetben rendeli el Isten azt, hogy a szombatot tartsd meg, és háromszor szentelj nekem ünnepet esztendőnként. Ismerjük ugye a kovásztalan kenyerek ünnepét, a Peszak ünnepét, az aratás ünnep, ami a Savuot, és végül a betakarítás, ami ugye a Szukkotnak az ünnepe. Tehát ez a három nagy ünnep az, amit Isten elrendel. És ebben a részben az ember már egy olyan, hát a szabad így mondanom, dimenziót él meg, amikor már nem a saját személyi lelkivilága körüli rendeleteket, törvényeket adja meg Isten, nem a megszerzett dolgokra szóló rendeleteket adja meg Isten, hanem egy vízszintes sík után egyszer csak fölfelé emelkedik az ember, és már vertikálisan is megadja Isten azt, hogy a szellemi életemet, a hit életemet miként éljen meg. Ez a három fejezet számomra egy olyan bontást adott, hogy Isten olyan törvényrendeletet ad, amiben az ember hármasságára megadja a keretet, a rendet. Megadja a személyiségemre, a lelki életemre, az érzéseimre, a gondolataimra, a vágyaimra, azt, hogy milyen keretben legyenek. Megadja a fizikális életemben való dolgokra a keretet, és megadja azt a belső, láthatatlan, szellemi hitéletemben való keretet, hogy miként és hogyan éljem meg a hívő életemet. Sokat szoktunk beszélni az ember hármas felépítéséről, hogy az ember szellem, lélek, test. És amikor valamelyik megbomlik, vagy valamelyik túlsúlyba kerül, akkor szoktak a problémák jönni. És Isten gyönyörűen kitárta a Mishpatim heti szakaszban azt a hihetetlenül bőséges törvényrendeletet, amit szinte lépésről lépésre láthatunk, hogy hogyan oszt be az ember lelkének, testének és szellemének. És nagyon gyönyörűen körvonalazódik az, ahogy érezhető, amint a keszekuszaságból és a rendetlenségből egyszer csak kialakul egy rend. Ugyanis ha beletekintünk egy kicsit az előzményekbe, és hogyha követtétek a heti szakaszokat, akkor látjátok, és tudjátok, hogy hol vagyunk most. A 10 parancsolat, a 10 ige kinyilatkoztatása után vagyunk. A zsidó nép egy szolga nép, egy személyiség nélküli, egy vagyon nélküli, egy istenismeret nélküli, egy semmiből, egy összeviszaságból, egy keszekuszaságból, rabszolga sorsból jött nép. Kijött Egyiptomból, ott áll a Szinájhegynél, megkapta az isteni kinyilatkoztatást, a 10 parancsolat, vagy inkább úgy mondjuk 10 ige adása után vagyunk, és ekkor történik az, hogy Isten még tovább mondja ezeket az igéket. A zsidóság úgy is tartja ezt, hogy ez a 10 parancsolatnak a folytatása. Nem szakítja szét, nem elválása, hanem folytatása. Még úgy is kezdődik a héber szövegben, hogy és ezek azok a törvények, és ezzel az, hogy és ezek azok, mutatja, hogy folytatás van, figyelj, nincs vége a sztorinak. Nem csak 10 parancsolat lett kiadva, hogy ennyit csinálj, hé, hát sokkal többet szeretnék neked adni. Én egy egész komplexet szeretnék neked adni. Figyelj, nézd csak, és rendbe teszem az életedet, hiszen kijött a nép. Egy zűrzavarból, egy rendetlenségből, egy káoszból, és szükségük van a rendre. És én úgy gondolom, hogy minden időben az embernek szüksége van a rendre. Mert rend nélkül egy rendetlenségben fölborul az ember élete. Fölborul az egyensúlya. Fölborul a lelki világa, a fizikális, testi egészsége. Fölborul a szellemi hívő élete is. Kell-e a törvény? Miért van a törvény? Hogyan éljünk ma a törvénnyel? Éljünk-e vagy sem? És úgy gondolom, hogy mivel Isten szava az én megvallásom és hitem szerint időtlen, így mindazt, amit ő mond, az érvényes mind a mai napig, sőt, amíg világ a világ. Ha egyszer adott nekünk egy hatalmas terített asztalt, és mi éhesek vagyunk, miért marcangolnánk magunkat azzal, hogy nem veszünk arról? Egy óriási, gyönyörű terített asztalt adott, és minden fogás meg van szabva, hogy mikor ehetek abból, mikor ehetek belőle. Nem lehet a desszerttel kezdeni. Nem lehet állandóan az örömökre hivatkozni, nem lehet állandóan azt mondani, hogy ú, de jó, hiperkegyelembe élünk, nem kell nekem a főétel, minek? Nem kell nekem a törvény, minek? Meg kell ismernünk a törvényt ahhoz, hogy megismerjük saját magunkat. Isten egy gyönyörű terített asztalt adott nekünk, és valóban szükségünk van arra, hogy elvegyük ezeket a dolgokat, magunkévá tegyük. Ne csak kóstolgassuk, ne csak ízlelgessük, hanem emésszük is meg. Rágjuk meg mindazt, amit ő személy szerint nekünk adott. Egy rendet adott, és az ő rendjébe akar beilleszteni minket. És ebben a rendben ott van az, hogy megadta a lelki életemre, a személyiségemre szóló törvényeket, épp úgy, mint a vagyoni életemre szóló feladatokat, törvényeket, épp úgy, mint a hit életemre szóló elvárásokat, hogy mit tégy és hogyan tégy. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a Mishpatim heti szakaszban az ember, ha belemélyed egy kicsit, mindent megtalál. De arra vigyázzon, és talán ez a csapdája nagyon sok esetben az egésznek, hogy a fától nem látja az erdőt. Hogy elvész egy valamiben, és abba, mint egy örvénybe belesüllyed. Ahhoz, hogy az ember megérezze és megélje a törvény szépségét, szüksége van ahhoz, hogy átlássa ezt az egészet. És Isten megfelelő módon jelentette ezt ki, lépésről lépésre. Először nem véletlen az, hogy a személyiség jogukról szóló törvények vannak. Igen, meg kell a lelkeddel érezni, hogy ez neked jó. Igen, vágynod kell azután, hogy ez neked jó. Kell. Amíg te nem érzed azt, hogy neked erre szükséged van, addig Isten hiába akar bármit is mondani. Nem véletlenül a lelki síkon indul el Isten helyreállítása, Isten rendbetétele. Azután megtörténik az, hogy a fizikális életre is kihat ez a lelki élet, és utána elkezdesz gondolkodni, hogy honnan is ered ez az egész? Kitől is ered ez az egész? Ez az egész helyreállító, rendszerező, rendbetevő folyamat magától a rendtől, Istentől ered. És ekkor a szellemi életed is vágyik arra, hogy igen, megéljem a szombatot. Nem kötelező lesz, hogy szombaton nem dolgozok, vagy szombaton nem csinálom ezt, vagy azt. Kell az a nap, hogy találkozzak Istennel. Kell az a nap, hogy megéljem vele. Kell az, hogy levegőt vegyek, hogy a lelkem egy kicsit felüdüljön, hogy a szellemem felfrissüljön. És rájössz arra, hogy igen, kell az a három ünnep, kell az, hogy találkozzak vele. És egyszer csak észreveszed, hogy rendeződik az életed, hogy beállnak rendbe a dolgok. A törvény miért adatott? Minek adatott? Kell-e ma nekünk? Hát ha rendetlenségben akarunk élni, akkor nem kell. Mert lehet úgy is. Lehet rendetlenségben élni, lehet zűrzavarban élni, nem kötelező rendben élni. De melyik a jobb? És mely kéri meg jobban? Amikor tudom, hogy minden kiszámítható, mert Isten rendjében és tervében élek, vagy választhatom a rendetlenséget is, lehet össze-vissza, bocsánat, zabálni arról az asztalról, lehet rendetlenségben élni, de annak van következménye, és számolnom kell a következményekkel. Ha rendben élek, annak is meg lesz a következménye. Meg lesz az az érzésem, a lelkületem, és meg lesz mindaz a nem csupán érzésem, hanem megélésem, tudatosságom átjárja az egész lényemet az, hogy igen, lépésről lépésre haladok, és fejlődök, és érzem, hogy épülök föl, míg a rendetlenségben maximum csak stagnálni fogok, ha nem lesüllyedni. De a rendben fel tudok épülni. És tudok több lenni a következő napon, mint az előző napon voltam. Tudok több lenni, tudok épülni, tudok gyarapodni. Ezt adja a törvény.
Hát, ez hogy szóljak hozzá? De inkább kezdek egy másik részt, egy másik oldalt. Shabbat Shekalim, Shabbat Mishpatim, sőt van egy harmadik jellemzője ennek a szombatnak. És igazából történelmi időszakokat kell valahogy előrevetíteni, hogy mi is történik itt. Valóban a törvényadásnak az idejét is éljük ebben a heti szakasznak az előzményeiben is, de Isten miért adta a törvényt is, ez az első kérdése. Hát nem önmagamhoz, hanem egy ilyen kicsit ilyen hangosan szeretnék kérdezni. Isten a törvényt azért adta valamikor a választott népnek, hogy egy szakasz befejeződjék. Az a szakasz, amikor az ember kikerült az édenkertből, Isten azt mondta, itt van, csináld. Nem kellett az édenkertnek az abszolút rendje, amelyikben neked semmi nem dolgod nem volt, hiszen abban a rendben még a tudásra sem volt szükség, minden úgymond kóser volt és minden rendben volt. Csináld magad. Isten szabadjára engedte az Édenből kifele az emberiséget, a kezdeteket, és az ember meg szépen bebizonyította, hogy képtelen önmaga kitalálni a rendet. Bizonyos dolgokat meg tudott tanulni, hogy a vizet isszuk, és nem kalapáljuk. Szóval mondhatnám a természeti törvényeknek az összes érdekességét, vagy nem érdekességét, mondhatnám akár evolúciós előrelépésnek, bárminek. Az ember fejlődött. De odáig is fejlődött, hogy elkezdte egymást ölni, egyből jött az erőszak és egyéb, az uralkodás, és Isten azt mondta, na jó, akkor álljunk meg. Akkor álljunk meg. És Istennek ez az egész emberiségével a kapcsolata mindig így kezdődik. Mi eljutunk egy olyan időszakig, amíg csődbe megyünk, lásd, a bűn annyira elszaporodik, lásd Noé, vagy lásd akármelyik bibliai történet, és akkor Isten azt mondja, na jó, akkor adok neked egy lehetőséget. Nincs ez másképp most se. Most is az van, hogy a zsidóság, mint olyan elvetette, illetve nem fogadta Jeshua Masiát messiásnak, Isten azt mondta, na jó, akkor lépjünk. Én mégis adom. És most innét másik irányba fogod őt megismerni valamikor. Tehát Istennek a szeretet abban mutatkozik, hogy a mi elrontott dolgainkra nem ítéletet ad, hanem azt mondja, itt van, megmutatom. Mint egy szülő a gyerekének azt mondja, kisfiam, menjél ki, és tedd ezt meg azt. De hát ezt meg kéne tanítani. Meg kéne tanítani a baltát, hogy kezelem, a fúrógépet, hogy kezelem, a kalapácsot, a tollat. Mind meg kell tanítani. Hát körülbelül így néz ki az Istennek a törvénye. Itt van ember. Ha ezt így csinálod, akkor lesz belőle valami. Ha tudsz kalapálni, akkor tudsz formázni. És hadd ne mondjam tovább az emberi gyerek és szülő viszonyát, hogy felnőttnek a viszonyát. Isten, mint az abszolút atya, ő így tanítja ő népét, az emberiségét, így tanítja, hogy itt van, adom neked előbbe. Adom neked előbbe. És van egy nagy probléma, amikor a zsidóságot Isten kitalálta, hogy ő lesz a választott nép, az ideig érthető is. Csak van egy probléma, hogy a kivonulás utáni részt olvassuk, a Kánaánba való beneteli előzményeit, és el kell mondanom, hogy van itt egy félreértés, ez keresztény szinten is ott a félreértés. Izrael kihívása és kihozása a Nádas-tengeren keresztül nem az volt a célja, hogy bevigye Kánaánba. Nekünk sem az a célunk, hogy Isten kihozza a nagy pocsolyánkból, a nagy Egyiptomunkból, aztán haje, húja, haj. Lesz tejjel, mézzel folyó Kánaán. Nem ez a történet. Azért hozta ki a választott népet, hogy legyen törvény, amit ő él meg, amit ő tanít a világ minden egyes népének. Ez a kiválasztottság ma is ugyanígy szól. Ha te hívő ember vagy, nem azért lettél hívő ember, és nem azért szólított meg Isten, és adott hitet, és adott megmentést, megmenekülést, hogy te most olyan jól érezd magad a páholyba. Légy bizonság. Kicsit keményebb ám, mert keményebb, mikor az ember rádöbben arra, hogy én milyen tehetetlen vagyok, milyen törvénytelenségben voltam, és mennyi minden gaztettet tettem, és mennyi minden rossz van, ahol én előfordultam egyáltalán. Ugyanúgy, mint az Édentől egészen a törvényadásig, csak a baj volt. És addig, amit te meg nem tértél, te is csak a bajt csináltad. Bizonyos dolgokat jól csináltál, megtanultad a törvényszerűséget, nem eszem meg az anyósomat bármennyire korhanyos, és így tovább, tehát alapvető törvények bennünk voltak, de alapjában éve, bocsánat, gazemberek voltunk. Alapjában. Mindent, amit csináltunk, rossz volt. Legalábbis próbáltunk, mert ugye az a törvény, amit mi találunk ki, az nagyon jó Isten törvényével szembe is. És az a törvény, ami ott van, hogy ami a mi bennünk levő törvény, az arról szól, hogy én az övéjét el akarom venni. Meg arról szól, hogy a más fölé akarok mindenképpen keveredni. Ez a mi belső törvényünk, ez az emberi törvény. Ez mutatta meg a világ a bűnbeséstől egészen a törvényadásig, amikor Isten azt mondta, na jó, akkor most szabjunk már rendet, amit nem kötelező, de elfogadhatsz, mert különben folytatása következik. Különben mindig a gaz, mint olyan, ki fog nőni. Ember, te mindig ember leszel, jó és rossz értelemben. És úgy, ahogy mondtad, az összönök mindig ott vannak jó és rossz értelemben. Az embernek mindig lesznek érzelmei, gondolatai jó és rossz egyaránt, de sajnos több a rossz. Isten azt mondta, hogy korrigáld már magad, ember. Kicsi, javíts már meg, ember, mert ez, na jó, adok hozzá egy példát. Ott a választott nép. A tejjel méretű ízelfolyó Kánán nem azt jelentette, hogy tej, méz meg minden, hanem pontosan arról szólt, ahol tej van, ott van vágóállat, van áldozatra való állat, ott az oltáron. Tejjel, mézzel folyó, ahol méz van, ott van növény, ott vannak méhecskék, ott valóban van édes, mint a méz, öröm is. És nem azt mondta, hogy te most itten beültél, és te már egy királyi gyermekként itt már lógatod a lábad, és semmit nem csinálsz. Istenre való viszonyodban lehet előrelépni, van áldozat, van hálaadásnak a lehetősége. Én egy olyan földet akarok neked is adni, ma is, a 21. században, ahol lesz áldozásod, és lesz örömed. Ez a mi Kánaánunk. Nem egy befejezett tény, és itt a feladatod, hogy igen, és mutasd meg a törvényt. Mutasd meg azt a rendet a világnak, ami neki is jó. Amikor ezt a heti szakasz úgy nézi az ember, akkor tényleg benne van a kísértés, hogy elkezdem és 120 éves koromban sem tudom befejezni, hiszen csak micvából, tehát jó téteményből, mint parancsolatból csak 53 van benne emlékeim szerint. A tiltókat már nem is mondom, mert ezt az 53-at így elkezdenénk boncolgatni, akkor körülbelül egy év alatt talán fel tudnánk sorolni, de még mindig lenne rajta, amit beszélgetni. Tehát miről is beszéljünk? Tényleg a törvényről beszéljünk? Tényleg a rendről beszéljünk? És meg kell mondanom, hogy ebben az 53-on túl az összes 613 parancsolat, amit a régi bölcsek darabonként kivettek a mondatokból, hogy mi van a Szentírásban benne, tehát pontosan annyi bárki bármit szeretne ellenébe tenni. El kell mondanom, hogy nagyon kevés, hiszen ezeknek a szorzata is kevés, hiszen ha két parancsolat meg van tartva, akkor egy harmadik szület belőle, az egyik nincs betartva, és a másik kettőbe van tartva, egy újabb szituáció, egy újabb parancsot készít elő, újabb megoldást, egy újabb gondolatot ébreszt, mi van akkor, ha ez a kérdés merül föl? Ez a klasszikus rabbinak volt a feladata, amikor a faluban egy közösségnek a szellemi vezetője volt, és megkérdezték tőle, hogy nincsen kukorica, de van két pulykám, és 6 gyerekem, most mit kell csinálni? És a rabbinak válaszolni kellett, össze kellett adni, kiket vonni, hogy Isten törvénye szerint mennyit kell dolgozni, hogy lehet kölcsön kérni, vagy kell vágni. Mindenre választ kellett adnia. És nekünk ebben a világban ezt a feladatot adta Isten. Ha hozzád fordul valaki, az zűrös életében választ kell adnod. Kinek mennyi adatot, de ennek ellenére otthon a családodban is elő kell állnod, és a választ meg kell adnod. Itt nem 613 törvény, amit borzalmasan sok van. Amekkora ez a világegyetem, annyi törvény van, bármilyen furcsa. Mert nem csak ez a sárgolyónak van a törvénye, hanem a kozmosznak, a mindenségnek is vannak törvényei. A mi törvényünk az, amit Isten megmutatta, de erre a golyóra szól. Hát ha valaki azt mondja, mondjam meg, mi a törvény, akkor én nem tudnám azt mondani, hogy itt számot lehetne mondani. Képtelenség. Hiszen más korban, más helyzetben, más együttállásban, konstellációban egy egészen más törvényt is ki lehet következtetni. Miért is hozom ezt? Azért hozom ezt, mert ez a bibliai rész, ez a heti szakasz arról szól az írott és a kinyilatkoztatott törvény kapcsolatáról. Erről ír. Erről ír, hogy Isten megadta a kőtáblát, igen ám, de megadta a végrehajtási utasítást, ami nem másról van szó, mint a kőtábláról. És itt van most, amit mi szenvedünk. Itt van. Mert a kinyilatkoztatás, mindenki azt hiszi, hogy nekem van kinyilatkoztatásom. Így kezdődött, hogy a rabbik annak idején, ők a mindentudók. Majd ők megdumálják, majd ők megmagyarázzák azt a törvényt, hogy kell végrehajtani. Na nem bántam szegény rabbikat, mert ma a pásztornak hívják, meg evangélistának, meg nem tudom minek a másik vallásos táborba, akik megmondják neked a tutit. Semmi baj nincsen, csak egy óriási baj. A törvény és a magyarázó közé valaki beállt. Valaki beállt. Amikor Isten azt mondja, hogy a szívedbe írom a törvényeket, akkor a magyarázat is ott van. Hiszen az Új Szövetségben tudjuk, hogy az ő szelleme elvezet minden igazság. Neked csak bizonságot lehet tenned, hogy te mit tapasztaltál meg, és nem mondhatod a tutit. Te ne prédikálj, mondtam ilyet is, hogy te ne idomíts senkit. Mondd meg, hogy mi a te bizonságod. Mondd meg, hogy van egy törvény, azt te hogy élted meg? Vagy hogy láttad a szüleid életében? Tessék bizonságot tenni. Nem te vagy a kinyilatkoztatásnak a nagy tudósa. Ezt szenvedjük. Ezért van millió teológia, ezért van millió ágazat, ezért van millió szakadás. És mi a legnagyobb probléma? Hogy a kinyilatkoztatás az nem más, mint a megdumáljuk, a magyarázkodás. Tehát én elmondom azt, hogy ez a törvény erről szó. Mert én mindenek felett álló vagyok. Az egyházi fegyelem köt, a katekizmusom köt, a nem tudom micsodám köt, nekem ezt kell mondanom. Ez a bizonyos közbenállás a törvény és a valóság maga Isten akarata között. Ez. De valóban működik-e bennünk a Szent Szellem? Működik-e a minden igazságra elvezető? És ismerem a törvényt, és hogy meg is akarom érteni? Ez a kérdés. Hogy jobban akarok valamit használni? Hát elmegyek-e ahhoz, aki tudja, hogy kell? És ha nem megyek el, akkor elmegyek a gyártóig, aki megadja a gépkönyvet, és nem más, mint a gyártó, mint Isten, aki teremtett. És mutasd már meg, hogy csináljam. Lehet egymásnak bizonságot tenni egy házasságról, gyerekről, bármiről. De elmegyek oda, hogy Istenem, nincs, aki megmondja, mondd meg te. Hát te teremtettél, hát ott van az én tervrajzom. Egymás felé szolgálni. Egymás felé szolgálni. És itt van a kérdés. És itt van a kérdés, hogy amikor Izrael megkapta a törvényt, akkor most Istennek volt törvénye, vagy Izraelnek volt törvénye? Istennek a törvénye van az én életemben, vagy az én törvényem van? Istenre hivatkozva. Nem mindegy. Valahogy nem mindegy. És valahogy itt van, amikor mi mindig 180 fokba szeretünk, az önzésünk miatt fordítani valamit. Van egy törvényem, amit másnak közülök. Én így látom, ott vagy mögöttem. És ezek a bizonyos rabbi és egyéb közmegegyezés, így hívták, közmegegyezés, nem másról szólt, mint hogy jó ez nekünk. Nem az, hogy mit mondott Isten, hanem abban a helyzetben, abban a közegben, abban a népben, abban a főnökség alatt, hogy jó ez. Na, ezt kell megszüntetni most. Nem akármilyen Istának lenni, meg Pistának, meg Esnek, hanem mit mondott Isten? Ez a törvény, hol van ennek a bizonsága, és ez rám mennyire jó, mert rosszat nem is mondhatok egy törvényre. Mennyire kell nekem most, mennyire időszerű, helyszerű és aktuális? Akkor tőle kérdezem meg, és biztos, hogy ad olyat is, aki ezt már megélte és bizonyság. Valahogy mi mindig úgy vagyunk, hogy fölcseréljük 180 fokba a dolgokat. A törvény nekünk adatott, vagy mi adattunk a törvénynek? Ilyen kettőséget lehet kérdezni mindig. Tényleg ezek a közmegegyezés, ami a zsidóságon belül alapvető tézis, hogy az az igazság, amiben a többség megegyezik. Ez valóban nem tévút? Mert ha valaki egy iskolába tanult, valamelyik házba, régen így hívták a tanházakat, vagy teológia manapság, az fogja fújni. Ha a 40 katolikus összejön, az 10 református le fog győzni. Mert többségi jelleg ott vannak. ott vannak. Már az ökömenéről ne is beszéljek, mert ott meg házon belül vannak. Valahogy ez a bizonyos, a törvény és a kinyilatkozott törvény közé lépett ember valami nagyon nagy bajokat csinált. Nagyon nagy bajokat csinált. A teológiák, a törvényt magyarázók, a törvényt nem magyarázni kell megélni. A törvényt meg kell ismerni, és ha tudom, hogy jó nekem, akkor meg kell élni. Mert nekem jó. Elővehetném a 10 parancsolatnak is a történetet, egyrészt nem parancsolat, másrészt nem abban az értelemben igaz egy parancsolás, hiszen jól tudjuk annak a magyarázatát, hogy nem fogod azt tenni, ami, így van az igazi fordítása, nem fogsz lopni, nem az van, hogy ne lopjál, és így tovább. Isten felkínálja a lehetőséget, nem tilt. Bár csak ilyen apróságban is be tudna az ember menni, hogy egy 10 ige az arról szól, hogy én úgy döntöttem, hogy te nem fogod a másik feleségét kívánni, mert pont jó, amit én adtam neked. Ilyen nagyon egyszerű. És nem fogod másnak a vagyonát kívánni, mert neked pont megelégedett életed van. Nem kell majd. De jó lenne az eredetekhez visszatérni, és itt van a törvényeknek a magyarázata is vissza az eredetekhez. Nekünk mi a feladatunk, amikor törvényről beszélünk, és arról beszélünk, hogy közmegegyezés, és arról beszélünk, hogy a kinyilatkoztatás. Hát de gondolkodjunk már. Hát Isten a törvényeket kinyilatkoztatta. Az ige testélet. Hát kinyilatkoztatta. Nem azért jöttem el, hanem hogy betöltsem. A törvénynek lett egy végrehajtási állapota. Ítélet, kegyelem. Ez a betöltés, nem a megszüntetés. Akkor történt be egy bíró a törvényt, amikor kihirdeti 5 év vagy kötél. Isten viszont azt mondta, hogy az 5 év és a kötél után van kegyelem, ha kéred. Ez a betöltése. És nem az, hogy nincs. Addig, amíg a polcon van a rengeteg törvény, és nem a bíró száján van, és a tollába, addig az nincs betöltve az a törvény. Az BTK vagy PTK. El kellene gondolkodnunk. Valóban, hogy is van a kinyilatkoztatás? Nagyon egyszerű. Vedd el az új szövetséget. Vedd el azt, ami Jeshua Mashiachnak a földi életében elhangzott az ő szájából. Vedd elő azt, amit akár még Pált is elővehetett, hogy ott, amikor a gyülekezetnek a problémáira beszél, mennyire összecsengés, mennyire csak azonos a törvényekkel, amit új szövetségben elhangzik. Mennyire? Hát az egyik magyarázza a másikat. Az egyik bizonsága a másiknak. A törvény bizonsága Krisztus. Hát értsük meg. A kinyilatkoztatás benne lett meg. Nem a mi nagy okoskodásunkba. Mi csak bizonságot tehetünk. A törvényről és a kegyelemről, Krisztusról és a törvényről, amit Isten adott nekünk a Tóráról. Ez a feladatunk. A kettőt egyszerre fölmutatni magunkban. Hogy igen, tudom, hogy, és tudom, hogy van kegyelem, mert csak akkor lesz kegyelmet, ha megítél a törvény, és akkor lesz örömet, hogyha a törvény szerint már rendben van ez az életed, ez a része, és így tovább. Ennek a heti szakasznak a magyarázatával rengeteg törvény van, valóban nem titkolt tervem, talán Isten megadja, hogy ezekből a törvényekkel sok mindent lehet aktivizálni is, lehetséges, kell róla beszélni, kell róla írni. Valóban a törvény, mint olyan, minden korszakban és időben ugyanaz, csak a végrehajtása más, mert a környezet, a korszak más. Sokszor mondom ezt, hogy ha valaki ellopja valakinek a szamarát, az ugyanaz, mintha valakinek ma a kamionját lopják el. Az egzisztenciát teszik tönkre. Ha eldől a szamara, segítsed föl. Ha valakinek az egzisztenciát tönkre ment, akkor segíts föl, de ne könyörkenyereket adjál, vagy egyebeket. Mondhatnám az aktualizálásokat. Mondhatnám azt, hogy mit jelentett akkor ez, ami ma már más eszközökkel ugyanazt jelenti, más gyakorlati kivitelezésben, de a lényege, az elve, a lelkisége a ugyanaz. Azonban ennek a heti szakasz mellett azért ennek a napnak van még egy másik fontossága, és azt hozzá kell tennem, hogy megint csak kapcsolódik a törvényekhez is, kapcsolódik mindenhez, hiszen minden összekapcsolódik a Bibliába. Ez pedig arról van szó, hogy Izraelben ma csodálatosan szép idő van, már tavasz van, már kikeltek az őszi vetések. Ma van a kevert vetés kiszántásának az ideje. Hogy akarod, akkor neked is. Ma van. Nem akarom senkit manipulálni. Itt arról van szó, hogy tavasszal, amikor kikelnek a növények, őszi búza, őszi árpa, őszi akármi, akkor a szép zöld minden. Gyönyörű. Hát a komor hideg délután, hát nem csodálatos egy zöldölő szántóföld. És én a mi életünk is. Idáig nagy, komor, sötét, fagyos, hideg, zöldülünk. Na de mi nő ki? Most jön ez a mai napon kötelesség, mezőgazdasági előírás. Ha látod, hogy a szántóföldeden, amit elvetettél, vegyes vetés, fogod az ekédet és az egészet kiszántod. És újra kell vetned. Hát ez most van. Ez a sok hülye teológia, ez a sok hülye szélvész, ami hozta magukat mindenféle módszereket, mert már annyi módszer van, hogy már lassan már búza nincs benne. Hát akkor, drága testvérem, ekét elő. És a múltat nem végképpen felejtjük, hanem látjuk, hogy nem tudjuk kihozni a gazokat, mert több a gaz benne. Akkor szántani kell. Szántani kell, otthon le kell ülnöd, szépen el kell mondani, hol jártam báránykán, melyik templom vagy gyülekezetbe, pásztor vagy szélhámos, vagy nem tudom, ki tanított. És ezt csak onnél tudod, ha ismered Isten igéjét, Isten törvényét, Isten kegyelmét, és hogy szépen egyenként látod, hogy hoppá. Ez úgy néz ki, mint a búza, de nem az. Mert ugye hasonlít csak, van búza. Húha, hát itt rengeteg, rengeteg mérgező gyomnövény van. Itt most ha ne válogass azon, hogy ki mit mondott. Ura Roberts, a Derek Prince-en által nem tudom, kit nem mondjak a sok ezerből. Mit mond Isten igéje? Ha kevert, szántanod kell. Te egy életen át csipkedegetheted a nem tudom kinek, a nem tudom milyen predikációt, meg a tananyagját, meg akármit. Soha nem lesz tiszta aratásod, konkollyal teli, mérgezett eledeled lesz. Tele lesz konkollyal, amely gombabetegség miatt téged szédíteni fog, gyomorfájdalmat fog okozni, amitől nem fogsz enni, de kóka leszel, és szépen szédelegni fogsz. Ezért szédeleg ma nagyon sok keresztény, mert nem tépte ki a különböző kis teológiákat, dogmákat, meg a nyavaja tudja, minek nevezett dolgokat. Ma van a szántás napja. Ma van. Most tudnod kell, hogy az a zöld az micsoda. Ki kell menned. Végig kell gondolnod az életedet, hogy most zöldő valami, egy gondolat most kiserkent a fejembe, ez honnét van? Kitől tanultam? És rá kell jönned, hogy Isten igéje meg fogja mutatni, hogy az nem. Az egy egyházi módszer, az valakinek a kinyilatkoztatását, kaját ad már meg innek. Szántás. Ezt a napot így hívják Sebes Mispatin és a vegyes vetésnek a kiszántás. Bátor vagyok-e, vagy sem? Akarom-e, hogy az aratásnál akkora égésem legyen, mint a rejsztek, bocsánat a hasonlatokért, akkora legyen? Mert amikor már aratsz, és akkor derül ki, hogy mi az, akkor magad is el fogsz döbben. Pedig olyan szép. Nekem gyermekkoromnak a kedvenc szórakozása volt, ilyen fiatal, vajszívű gyerekként, fiúként jártam a mezőt, és szedtem össze a búzavirág, szargalám, margarét, a pipacs, és vittem haza a csokrot. Olyan gyönyörű volt. Eszembe nem jutott, hogy ha az belekerült volna az aratásba, és az meg kellett volna enni kenyérbe, abban mi lett volna. Eszembe nem jutott. Ugye milyen szép pipacsok vannak? Igaz, hogy hamar elhullatja az az teológia levelét, meg az az új hullám, a pipacske puty. Jaj, de szép kék, búzakék, mint az ég. Hát hogy adják el neked a virágokat? Hát így, a mérget. A mérget. Most kéne szántani. Most kéne tudni, hogy abból bármennyire szereted a pipacsot, valaki kéne onnit írtani. Bármennyire szereted a búzaliág, olyan gyönyörű, még ma is tetszenek különben. De tudod-e, mennyire káros? Ma van a szántás ideje. És ha nem álltak volna a törvény és te közéd az okoskodók, akkor neked tiszta ige lenne. Mert a benned levő, a te kérésedre minden igazságra elvezetne. És ha nem téged közvetlenül, akkor a kezedbe adná azokat a bizonságokat, hogy nézd meg azt az embert, vagy hallgass meg annak a szavát, az hiteles, ha bizonságról beszél. Ha bizonságról beszél. Senki ne beszéljen bibliai verseket úgy, hogy nincs mögött a bizonság. Vagy Krisztus bizonsága, vagy a sajátod, vagy valaki. Senki. Mert ott kezdődik a baj, hogy azt már mindjárt elméletileg valahogy átdolgozzuk. És ettől kellene tisztává tenni magunkat. Ettől a sok mindenféle dumától. Annyi, de annyi, és pláne itt a rendszerváltozás utáni időszakban, itt már minden hokedlő volt egy pásztor, és mindenféle gagyikat prédikáltak jobbra-balra. Mindenkinek volt látása, meg megtapasztalása, meg nem tudom milyen baja, össznépi szédítésbe. Öntsük tiszta vizet a pohárba. Isten mit mondott az új szövetség, hogy támaszsz alá, és a te életedben hogy vált valósággal. Tessék férfinak lenni. Nem érzelgősen. Ő azt mondta, apucinak kinevezni egy pásztort, és akkor elmondani, jaj, de szépen mondta. Nem, Isten mit mondott? Tessék férfiasan gondolkodni. Tessék elővenni az ekét, és kiszántani mindent. Ennek az idejét élni, tavasz van. És amikor Isten tényleg azt mondja ezzel a heti szakaszban, hogy előkészülhetsz az ünnepekre. Nem másra készülsz elő. A templomadóval és ezzel a szántással is. Mint Peszekre. Mind az ünnepek kezdetére, a egyházi évnek, templom évének a kezdetére, a kezdet előtt ez a feladatod. Ez. Már előre gondoskodnod kell arra, hogy a templom működjön, láss Krisztus teste, előre kell gondoskodnod. Nem a papok lenyúlására, hanem hogy működjön Krisztus teste, a templom. Az áldozati rend legyen mindenre megfelelő összeg. Erről szól a félpénz, erről szól a félséggel. És ezt mindegyikünknek egyformán kell megadni. Nincsen különbség. Félség az félség. És ebben benne van, Isten mindenkinek adott egy félséget. De mindenkinek. És mindenkinek adott annyit, hogy ő visszaadja, hogy működjön Krisztus teste. Mindenkinek adott. Isten nem kért volna soha olyat, amit nem tudsz teljesíteni. Ma se kér többet. Tehát törvény. Kellemetlen persze. Mert az a jó törvény, amit én tudok használni más ellen. És valahol a törvény is meg kellene érteni, hogy lényegében mi is az igazi törvény. Valóban az a kettős törvény. Szeresd a te Istenedet, és szeresd az embereket, mint önmagadat. Hát valóban ez a törvény, ez a kettő. Ebben valóban összesűrűsödik minden. Ha te rendben élsz, akkor szereted a testvéredet. Ha te rendben élsz, akkor szereted a te Istenedet. Ne fordítsuk meg a dolgot. Ha majd én, és ha majd ő. Nem. Ebben a két törvényben minden és megszámolhatatlan szám törvény benne van. Ebben. Ez a lényege. Valóban. Ha én szeretem őt, szeretem a másik embert, és én nem én tőle várok el valamit, hanem én adok neki, én rendben vagyok, és neki adok, és én nem humanizmusról beszélek persze, akkor Isten meg is állt, mert több testvérem lesz, működik, rend lesz, végén lesz, és hadd nem mondjam sorba a következményeit. Isten ebbe a kettőbe sűrítette össze, amit ki kell bontanod. Isten úgy szeretett, hogy adott neked törvényt. Szeresd át Istent. Isten úgy szeretett, hogy ad neked törvényt, és ezzel rendezi az emberi kapcsolataidat is. Sőt, még az állatvilággal, sőt a természettel, mindennel így van, Isten mindenre adott lehetőséget. A te békédre, a te rendedre, és mindenképpen az ő vele való békére adta ezt. Hiszen a rend nem más, mint Istennel békességben lenni. Hiszen a törvény nem más, mint Isten rendjében, Istennel békességben lenni. És ebből adódik, hogy egymással is békességben legyünk. Társabbat mispatim, törvények. Törvényt Isten adta. A kinyilatkoztatást te is naponta megkapod, ha kéred. Csak oda kell menned, Isten, most ebben a helyzetemben mit csinálok? És ő gondoskodni fog arról, hogy megérted az ő törvényét, megérted ő az ő igéjét, és ad hozzá eszközt írásba, szóba, testvérbe, bármi módon, ez már Istennek a saját szuverén joga. Hogy fogja megadni? Légy nyitott arra, hogy Isten megtanítson a rendre. Nem a te rendedre, az Isten nem járul hozzá. A te törvényedhez nem fog hozzájárulni. De ahhoz se, hogy te törvénytelenségbe érjél, mert saját öntörvénységben élsz. Ne adjál senkinek törvényt. Add Istennek a törvényét. Add, méghozzá az életeddel, és ha kell a bizonságoddal, de ne prédikálj. Könyörgöm, ne prédikálj, nem te vagy a főnök. És sokkal nagyobb van minden ember fölött. Ő adott nekem valamit, én hálás vagyok, és elmondom neked, hogy köszönöm, hogy megértem, hogy ebben a helyzetben hogy kell élnem, megértem a házasság, gyereknevelés, munka, mit tudom én, mit nem, ami engem érint, annak minden egyes rendjét. És Isten még arról is gondoskodik, hogy fáj valami, hogyha nincs rend. Tudod, mekkora áldás ez? Fáj a rendetlenség. Hát én ezt kívánom nektek. Fájjon a rendetlenség.